Kedves hallgatóm! Most érkezünk a Krónikák első könyvének harmadik, nagyobb szakaszához. Az első 9 fejezet kiemelkedő nemzetség táblázatokat jegyzett föl. A második szakasz, csupán 1 fejezet, Saul király uralmával foglalkozott. Isten szemszögéből nem tette sehol ismerté azokat a vonásokat, amelyeket korának sok embere megjegyzése méltónak tartott volna. Saul nem volt Isten kedve szerinti férfi. Az Úr följegyeztette halálát és annak okát, de semmit sem íratott le Saul vívmányai közül. Most érkezünk ahhoz a szakaszhoz, amelyik foglalkozik Dávid királlyal. Először látjuk Dávid hatalmas hőseit. A 11. és 12. fejezetben. Aztán Dávidot és a Szent Sátort, a 13. fejezettől a 16. fejezetig. Dávidot és a templomot a 17. fejezetben. Dávid harcait a 18., 19. és 20. fejezetben. A Dávid népszámlálása nyomán elkövetett bűnt a 21. fejezetben. És Dávid fölkészülését és intézkedését a templom építésre a 22. fejezettől a 29. fejezetig. E könyv hátralevő része Dávidról és Dávid uralmáról szól. Valójában a megadott nemzetség táblázat az első fejezetben elvezet minket Dávidhoz, és azon túl Dávid családjához. A következő, vagyis Krónikák második könyve folytatja Dávid családja történetét. Gyakorlatilag semmi figyelmet nem fordít az északi királyságra, miután föllázadtak és elszakadtak Dávid uralkodó családjától. Érdemes azt is megjegyeznünk, amint haladunk tovább, hogy Isten miként hangsúlyoz bizonyos eseményeket Dávid életében, és hagy figyelmen kívül más eseményeket. Talán már észrevetted, hogy a 21. fejezetről azt mondtam, hogy leírja Dávid népszámlálásával kapcsolatban elkövetett bűnét. Ennek semmi köze sincs Batsebához, akivel kapcsolatban azonnal eszébe jut az embernek Dávid bűne. Ehelyett Isten azt a bűnét íratja le, amit a nép megszámlálásával követett el. Isten szemében ez volt a legsúlyosabb bűn. Úgy gondolom, hogy óriási tanulság ez nekünk. Sok keresztény bizonyos cselekedeteket bűnnek tekint, és más cselekedeteket egyáltalán nem lát bűnnek. Azt hiszem, hogy amikor Isten jelenlétébe kerülünk, majd rájövünk, hogy ezeket hamisan láttuk. Amiről azt gondolták, hogy nagy bűn, az nem volt az, és amiről azt gondolták, hogy enyhe vagy jelentéktelen bűn, Isten mégis bűnnek tekintette. Dávid életében mindenki újjal mutatna rá Batsebával elkövetett bűnére. Isten megbüntette ezt a bűnt, mert az súlyos volt. Isten azonban megbocsátott neki azért, mert bűnbánattal az Úr elé járult. Jól lehet, a nép megszámlálása jelentéktelennek tűnik nekünk, majd meglátjuk, hogy az nagyon fontos volt Isten szempontjából, és azt is meglátjuk, hogy miért. Ennek alapján látnunk kell különböző szempontból, hogy a bűn mi valójában. Föl kell ismernünk, hogy a bűn nem csak valamilyen cselekmény, a tedd vagy a ne tedd kérdése, hanem a gondolatok és a szándékok is bűnnek számítanak. Tanulmányoznunk kell Isten igéjét, hogy megértsük Isten szempontját a bűnről. Azután egész Izrael összegyűlt Dávidhoz Hebrónba, és ezt mondták: nézd! Mi a te csontod és húsod vagyunk. Krónikák első könyve, 11. rész, 1. vers. Visszaemlékszel Sámuel könyvére, amely felölelte ezt a történelmi időszakot, és elmondta, hogy Dávid 7 éven át uralkodott a déli 2 törzs, Júda és Benyámin felett, és fővárosa Hebrón volt. Ezt mind figyelmen kívül hagyja a krónikák könyve. Miért? Mert Isten Izraelre, mint a 12 törzs nemzetére tekint. Isten szempontjából Dávid valójában akkor lett király, amikor egész Izrael királya lett, és Izraelnek mind a 12 törzse elfogadta őt, és így szólt. Mi a te csontod és húsod vagyunk. Azelőtt is, amikor még Saul volt a király, te vezetted harcba, és te hoztad vissza Izraelt, és ezt mondta neked Istened az Úr. Te leszel népemnek, Izraelnek a pásztora, te leszel népemnek, Izraelnek a fejedelme. Krónikák 1. könyve, 11. rész, 2. vers. Elismerték ebben Isten kezének munkáját. Dávid nem lett király, amíg a nép el nem fogadta őt, mint Isten jelöltjét, ami 7 évvel azután következett be, hogy kezdett Júda és Benyámin felett uralkodni. Megjelentek tehát Izrael vénei a király előtt Hebrónban, és Dávid szövetséget kötött velük Hebrónban az Úr színe előtt. Ők pedig fölkenték Dávidot Izrael királyává, ahogyan kijelentette Sámuel által az Úr. Krónikák 1. könyve, 11. rész, 3. vers. Most mind a 12 törzs felett király lett. Isten szempontjából nézve ez az az időpont, amikor Dávid elkezdte uralkodását. Ezután Dávid egész Izraellel együtt elment Jeruzsálem, azaz Jebusz alá, ahol a jebusziak voltak az ország őslakói. Krónikák 1. könyve, 11. rész, 4. vers. Dávid megtekintette azt a földterületet. Azt hiszem, hogy végigjárta azt a vidéket, átfésülte és jobban ismerte, mint a kémek, akiket Józsué odaküldött. Nagyon sokat tudott felőle, és Jeruzsálemet választotta ki fővárossá. Később ott épült föl a templom. Dávid választotta ki, és ez volt az Úr választása is. Nagyon sokat mond Isten igéje Jeruzsálem városáról. Természetesen nem az a Jeruzsálem volt az, amit ma ismerünk. Sokan jártunk már Jeruzsálemben, vagy láttuk a városról készített fényképeket. A mostani évek ásatásai előtárták, hogy a korai idők fala ellenkező irányba tartott, mint a fal mai iránya. Dávid városa lent volt, és mindig föltekintettek a templomra. Később, amikor a falakat eltávolították, és felépítették Sion hegyére és magasabbra, akkor az ember letekintett onnan a templom területére. Az ma is ilyen formában látható. Jeruzsálem városának nagy része a templomi terület fölött van. A templom helye volt a Mória hegye, ami ma Jeruzsálemen megy végig, mint valami hegygerinc. A falon kívül, azon a gerincen, ahol a Golgota, a Koponyák hegye elhelyezkedik, ott van az a hely, ahol Jézust keresztre feszítették. Azt a helyet választotta ki Dávid. Jebusz lakói ezt mondták Dávidnak. Nem jössz be ide! Dávid azonban elfoglalta Sion sziklavárát, és ez lett Dávid városa. Krónikák 1. könyve, 11. rész, 5. vers. Dávid elfoglalta Sion várát, és ott építette föl palotáját. Sion hegye nagyon drága volt Dávidnak. Azt mondta Dávid, aki elsőnek vág le egy jebúszit, az lesz a fővezér. Mivel elsőnek Jóáb, Ceruja fia jutott föl, ő lett a fővezér. Krónikák 1. könyve, 11. rész, 6. vers. Jóáb volt az első ember Dávid hadseregében. tanácsadója volt Dávidnak, és ő vezette a hadsereget. Dávid hatalmas katonái közé tartozott. Emlékszel rá, hogy korábban már hőstetteket vitt véghez, amikor Dávidhoz ment, és hogy miként vezette a hadsereget, és hogyan vívta csatáit Dávidért. Ez az ember lett a hadsereg parancsnok. Azt is mondhatod, hogy ő volt Dávid korában a hadügyminiszter. Ő parancsolt minden tisztnek és főtisztnek, a gyalogságnak és a haditengerészetnek, vagy bármilyen hadtestnek, ahogyan akkor nevezhették. Mindezek fölött állt. Azután letelepedett Dávid a Sziklavárban, ezért nevezték el azt Dávid városának. Krónikák első könyve, 11. rész, 7. vers. Dávid városa lényegében a Sion hegyének területe. Nyilvánvalóan ott volt Dávid palotája, amit építetett. Dávid szerette Sion hegyét. És Dávid kiépítette a várost körös körül, Millót és környékét. Joáb pedig a város többi részét állította helyre. Krónikák első könyve, 11. rész, 8. vers. Joáb kapott megbízást Dávid hadseregének vezetésére, és ő irányította a várost helyreállító programot. Dávid egyre jobban emelkedett, mert vele volt a seregek ura. Krónikák első könyve, 11. rész, 9. vers. Dávid eljuttatta Izraelt arra a pontra, ahol hatalmas királysággá és igen befolyásos országgá lett az egész világon. Dávid fektette le azt az alapot, amin Salamon bizonyságot tehetett kora világának. Dávid hatalmas hősei azok voltak, akik hozzámentek elutasítása idején. Most, hogy fölemelkedett a királyi tisztségre, ezek az emberek is fölemelkedtek vele együtt. Itt vannak olyan mellékesemények, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül. Ma az Úr Jézus Krisztus kihív embereket az ő nevéhez, akik az ő hatalmas embereivé válnak. Ezek Krisztus elutasításának a napjai. Saját népe mondta: nem akarjuk, hogy ez az ember uralkodjék fölöttünk. Még nem foglalta el pozícióját, mint a királyok királya és az urak ura. Dávidot is elutasították, jól lehet Izrael királyává kenték föl. Saul még mindig uralkodott. Dávid megadott neki minden lehetőséget, hogy jól uralkodjék, de nem tette. Azok alatt az évek alatt Dávid menekülve mentette az életét. Az volt elutasításának a korszaka. Mentek hozzá minden oldalról az emberek, akik az ő parancsnoksága alá rendelték magukat. Ők lettek Dávid hőseivé. Korunkban Krisztust elutasítják a világon. Ezt most nem akarom kifejteni. Ha nem látjuk, akkor semmit sem veszünk észre. Olyan világban élünk, ahol az Úr Jézus Krisztust elvetik az emberek. De ez alatt az időszak alatt kihív embereket az ő nevéhez. Ő a mi megváltónk, urunk és vezetőnk ebben a korban. Ezért várnunk kell addig, amíg visszajön, hogy uralkodjék. Aztán azt olvassuk, hogy mi is uralkodunk vele együtt. Mivel urunkat elutasítják, nem tudom, hogy ezen a világon egyes hívők miért próbálnak a legnépszerűbb emberekké válni a városban. Nem lehetnek. Az Úr Jézus Krisztus mondta, hogy mivel a világ gyűlölte őt, ezért minket is gyűlölni fog. Ha népszerű vagy a világ előtt ebben a korban, akkor itt az ideje, hogy megvizsgáld magad. Dr. Bob Schuller szokta mondani: nem a barátairól ítélek meg valakit, hanem az ellenségeiről. Ha megfelelőek az ellenségeid, akkor minden rendben van. Barátom, ha igazán hiszel az Úr Jézus Krisztusban, akkor az ördög követői ellenségeiddé lesznek. Krisztus elutasításának a korában élünk, és ő kihívja hatalmas embereit. Három személy emelkedik ki a többiek közül, mint a legvitézebbek, akik vizet vittek Dávidnak a Betlehemnél levő forrásból. Ez csodálatos történet. Egyszer a 30 vezér közül hárman elmentek Dávidhoz a kősziklára, Adullám barlangjába, a filiszteusok serege pedig a Refáim völgyben táborozott. Dávid akkor a sziklavárban volt, a filiszteusok előőrse pedig ugyanakkor Betlehemnél. Dávid eltikkadt, és azt mondta, ki hoz nekem ivóvizet a betlehemi kútból, amely a kapunál van? Akkor ez a három ember áttört a filiszteusok táborán, és vizet merített a betlehemi kútból, amely a kapunál volt, elhozták és odavitték Dávidnak. De Dávid nem akarta meginni, hanem kiöntötte azt áldozatul az Úrnak, és ezt mondta, Isten mentsen meg attól, hogy ilyet tegyek. Igyam meg ezeknek a férfiaknak a vérét, akik az életüket kockáztatták, mert az életüket tették kockára, amikor azt elhozták. Ezért nem akarta meginni. Ilyeneket vitt véghez ez a három vitéz. Krónikák első könyve, 11. rész, 15. verstől a 19. versig. Dávid Betlehemben nevelkedett. Ez volt a szülővárosa. A bejáratnál volt egy forrás, és sokszor odament a juhokkal, amikor megszomjaztak, és megállt ő is, és hűsítette szomjúságát. Most a filiszteusok körülzárták azt, és nem lehetett odamenni a forráshoz. Dávid ezt mondta, szeretnék inni annak a forrásnak a vizéből. Ez csak kívánság volt, és nem parancs. De ez a három vitéz áttört a filiszteusok csatarendjén, és szerzett vizet Dávidnak. Érdekes, hogy Dávid nem itta meg, hanem kiöntötte Istennek szentelt fölajánlásként. Vannak bizonyos analógiák, amiket erre építhetünk. Jézus Betlehemben született, és ő az életvize Betlehemből. Sok hatalmas hőse van Jézus Krisztusnak, akik évszázadok óta vitték az életvizét a szomjas világnak. Gondolok Livingstonra, Judsonra, Henry Martinra és más csodálatos misszionáriusokra a múltból. Aztán ott vannak a mai misszionáriusok is. Meglátogattam némelyiket Mexikóban, Dél-Amerikában, Afrikában, Ázsiában és Európában. Ezek mindent hátrahagytak, hogy áthatoljanak a határokon, és Isten igéjét elvigyék a szomjazó világnak. Az Úr Jézus Krisztus figyeli őket, barátom. Ők az ő hatalmas emberei között vannak felsorolva. Figyeljük meg, hogy Dávid katonái akkor is vállalkoztak a hősi cselekedetre, amikor Dávid csak kifejezte kívánságát, és sohasem adott nekik ilyen parancsot. Mégis, ami Urunk megparancsolta nekünk, hogy vigyük az életvizét az egész világnak. Mit teszünk az életvizével? Engedelmeskedünk parancsainak? Észrevehetjük, hogy Dávid mit tett a vízzel, amit odavittek neki óriási kockázat árán. Dávid nem volt önző, nem csoda, hogy szerették katonái. Készek voltak szenvedni érte, mert ő is kész volt szenvedni katonáiért. Nem itta meg azt a vizet, mert embereinek sem volt vizük, és eldöntötte, hogy vállalja sorsukat velük együtt. A 22. Zsoltár 15. versében olvassuk, hogy amikor az Úr Jézus meghalt a kereszten, akkor ezt mondta, szétfolytam, mint a víz. Kiontotta értünk vérét, mint a vizet a földre. Itt elfoglalta a helyünket, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Ézsaiás könyve 9. rész 5. vers. Ő elfogadta poklunkat, hogy megossza velünk mennyországát. Barátom, ha jutalmat várunk tőle, akkor áldozatot kell hoznunk érte. Van egy másik eset is ebben a fejezetben, és azt mindig nagyon értékeltem. A Kabceélből való Benájá, Jójádá fia is kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Moáb két bajnokát. Ő ment le egy verembe is, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett. Krónikák 1. könyve, 11. rész, 22. vers. Ezt nagyon szeretem. Megölt egy oroszlánt. Megfigyelheted, hogy mikor tette ezt. Egy havas napon. Az Úr fölfigyelt rá. Azt hiszem, hogy az Úr figyeli hűséges gyermekeit, akik esős és napos időben egyaránt elmennek a gyülekezetbe. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Hálát adok neked a Szentírásért, amelyben történetek írattak meg a mi tanulságunkra, hogy azok alapján még nagyobb hittel tekintsünk rád, és bízzunk segítségedben, hogy akaratod szerint eleget tegyünk feladatunknak ebben a világban, és bebizonyítsuk cselekedeteinkkel, hogy hozzád tartozunk, és éretted vállaljuk a küzdelmet. Add ehhez mennyei segítségedet, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.